Szeretném megkérdezni a testvéreket, hogyha szabad, hogy ki ismer valamit Heinrich Schütztől. Igen, nem olyan zeneszerző, mint például Johann Sebastian Bach. Hogyha betetszenek adni a Google-ba azt a nevet, hogy Schütz, akkor bizony kijön egy magyar színész, Schütz Ila. Ila, igen, tehát nem Heinrich Schütz neve, igen, hanem Schütz Ila. Hát mindjárt sokkal jobban ismerjük Johann Sebastian Bach nevét, ez természetes. Nekem is a nagy kedvenc zeneszerzőm Johann Sebastian Bach, és bármennyire is szeretem, nem szeretem azt a meghatározást, hogy ő a 5. evangélista. És ezt szeretném majd Heinrich Schützön is bemutatni, hogy tulajdonképpen nem evangélistáknak kell ezeket a zeneszerzőket hívni, hanem bizonyos értelemben prédikátornak. Mert az ő megközelítésükben sokszor érthetőbbé válik a bibliai üzenet. Ez történik Johann Sebastian Bach esetében is. Ő nem új evangéliumot adott, hanem az evangéliumot tette érthetőbbé. És ezt tette pontosan 100 évvel korábban Heinrich Schütz is. Pontosan 100 évvel korábban született, az körülbelül melyik század lehet, hogyha 100 évvel korábban született? A 16. század, 1585-ben született. És hogy mire gondolok, amikor azt mondom, hogy a bibliai üzenetet tette érthetőbbé, érzékelhetőbbé, azt rögtön egy példával szeretném illusztrálni. Nem zenei, hanem mivel nem tudom most bemutatni, egy olyan dialógussal, ami a farizeus és a vámszedő példázatát mondja el. Schütz idejében szokásos volt, hogy a elbeszélő szöveg két énekes ajkán hangzott el. Így történt ez a farizeus és a vámszedő esetében is. A német eredeti ez Gingen zwei Menschen in den Tempel zu beten. Tehát két ember ment a templomba imádkozni, egy farizeus és a vámszedő. És hogy mivel akarja Schütz ezt az igei üzenetet közelebb hozni, miután meghallottuk ezt a szöveget, két ember ment a templomba imádkozni, megszólal a farizeus, elmondja, hogy látod, uram, én milyen vagyok, mit tettem, mennyit imádkozom, mennyit adok a szegényeknek, és így tovább. És amikor elmondja ezt a sok büszke dolgot, a farizeus csak annyit mond, hogy uram, légy hozzám irgalmas. És elmondja a farizeus az egyik jó tulajdonságát, a vámszedő mondja, sei mir zündergnädig, csak ennyit mond. Jön a következő büszkélkedés, sei mir zündergnädig. Ez az, ami megragadja az embert. Ez a legfontosabb. Légy hozzám bűnösnek irgalmas. No, ennyi bevezető után szeretném, hogyha egy kicsit megismerkednénk Heinrich Schütz életével és az ő műveivel is. Majdnem minden műve egyházi vonatkozású, majdnem minden a Biblia szövegén alapul, így juthatunk közelebb az ő egyéniségéhez is. 1585-ben született, mint említettem, a türingiai Bad Köstritzben, és ebből a kis városból később közeli Weissenfelsbe költözött a család, és itt lett figyelmes Heinrich Schütz képességeire a kasseli őrgróf Mauritius, vagy Móricz. Ez a Móricz őrgróf egyébként a mi Szent Simonál Albertünk szótárának a kiadásához is segítséget nyújtott, tehát magyar vonatkozása is van az ő pártfogói tevékenységének. A Mauritius, vagy Móricz egyetemre küldte, az volt ugye a fontos az a fiatal emberek életében, hogy egyetemen tanulnak tovább, és az egyetemi évek alatt elküldte a kor egyik híres zenészéhez, Giovanni Gabrielihez a velencei Szent Márk templomba tanulni. 1609-be került Süt Velencébe, és ott megismerte a velencei Szent Márk templomnak az akusztikai lehetőségeit. Tessenek elképzelni egy olyan templomot, aminek 4 karzata van, és ahol 4 karzat van, de természetesen kórusokat és zenekarokat telepítenek, és 4 helyről szól, tehát sztereóba szól minden, és hát nagyon sok hangszerest és énekest foglalkoztattak ennek a 4 karzat lehetőségnek a kihasználásához. Giovanni Gabrielinél tanult Süc 3 évig, és amikor befejezte a tanulmányait, akkor egy madrigál kötetet adott ki. Ez volt a kötelező, aki Gabrielinél tanult, az egy záró művel koronázta meg az ott tartózkodását. Egyébként Gabrielinek a kedvenc tanítványa volt Heinrich Schütz, amikor élete vége felé a gyűrűit szétosztotta, az egyik gyűrűt Heinrich Schütznek ajándékozta. Tehát egy madrigál kötettel, tulajdonképpen ez az egyetlen egy madrigál kötete Schütznek, bár a címéül azt adta, hogy az első madrigál kötet, de többet nem írt. Ez a madrigál kötet 19 művet tartalmaz, és az utolsó az egyetlen 8 szólamú kompozíció, aminek az elejét most meghallgatjuk, nek a címe Vasto Mar, széles tengerár, és bár nem túl szerencsés felvétel áll rendelkezésünkre, ezt a tenger hömpögést lehet ebből a kompozícióból hallani. Keveset hallgatunk meg belőle, mert hát azt hiszem mindannyian felfigyelünk arra, hogy egy kicsit hamiskás a kórusnak az éneklése, és nem fogjuk azt a részletet hallgatni, amiben Heinrich Schütz az ő pártfogóját dicséri. Azt mondja, hogy tu gran Mauricio, te nagy Mauricio, javítsad ki azokat a hibákat, amiket én ejtettem a kompozícióban. Ugyanis Moritz, ő maga is komponista volt, hát nem sok művet írt, de értett a zeneszerzéshez, ezért kérte Schütz és hatalmazta fel arra, hogy javítsa ki a hibáit. Természetesen ez nem történt meg. Ennek a műnek az elejét hallgassuk meg most, a tenger hömpölygését, az úgynevezett ritmikus, kicsit... Vasto Mar, a széles tengerár. Köszönöm szépen. Hát ebből nem sokat. 1612-nél tartunk, amikor az olasz, az itáliai tanulmány útjáról hazatért, és Kasselban telepedett le Heinrich Schütz. És a következő időszak arról híres, hogy kapcsolatba lépett a dresdai őrgróffal, aki felfigyelt az ő tehetségére, és Kasselből hosszú egyezkedés után Dresdába hívta. Dresdába hívta, ahol végül is élete végéig maradt. 1585-ben született, és 1672-ben halt meg. Természetesen, kiszámíthatjuk, 87 évig élt. Schütz már egyébként 60 éves korában szeretett volna nyugdíjba menni, de nem mehetett, mert az őrgróf nem engedte. Amikor ez az őrgróf meghalt, és az utóda vette át az irányítást, akkor 70 éves korában már nyugdíjba mehetett. De utána is komponált. Egyelőre még csak a 10-es években tartunk, amikor az őrgróf magához hívta, és megjelentette az első nagy egyházi kompozíciós gyűjteményét, a Dávid Zsoltárokat 1619-ben, és ebben a Dávid Zsoltárok sorozatban általában nagy kórusokat használt, tehát nagy létszámú kórusokat és zenekarokat. A Dávid Zsoltára sorozat érdekes módon egy kéziratos változatban Magyarországon is fennmaradt, helyesebben a régi Magyarországon, hogyha a Lőcsében tetszenek járni, akkor fel kell menni az evangélikus templom karzatára, és ott ma is megtalálható ennek a nyomtatványnak a kéziratos másolata. Olyan fontos volt, úgy látszik, a lőcsei német nyelvű evangélikus gyülekezet számára, hogy ezt lemásoltatták. Bizony nem volt kicsi munka. A Zsoltár sorozatból most a másodiknak, a második Zsoltárnak az elejét mutatnám meg. Ez egy szintén többkórusos kompozíció. A második Zsoltárnak a szövegét ehhez elolvasnám, hogy tudjuk, miről van szó. Németül Warum toben die Heiden, ezt fogjuk hallani, magyarul miért dühösködnek a pogányok és gondolnak hiába valóságot a népek. A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkeltje ellen. És így tovább a második Zsoltár szöveg. És képzeljük el, jelen pillanatban nem tudjuk elképzelni a Drezdai templomot, de a Velencei Szent Márk templomnak a több kórusáról egyszerre szól, az egymásnak felelgető, vagy egymásnak ellentmondó kórusok. Tehát Warum toben die Heiden, miért dühöskednek a pogányok, nagyon sokat számít, és ez a legfontosabb, erre kell majd figyelnünk a következő percekben, hogy a szavakat milyen zenei eszközökkel fejezi ki Heinrich Schütz. Ha lehet, jó hangos. Arról van szó, hogy szaggassuk le a bilincseket, lasset uns zerreißen, ugye nagyon lehet érezni a... Hallottuk, hogy eléggé mozgalmas ez a Zsoltár. A következőkben most egy sokkal szelídebbet hallgatunk meg. 1619-ben voltunk, az körülbelül melyik időszak? Egy nagyon zűrös időszak, különösen a német történelemben. A 30 éves háború időszak, 18-tól kezdve, igen, és hiába volt egy nagy együttese a drezdai őrgrófnak, a háború elvitte a kórus egy részét, és nagyon kevés énekes fiú és hangszeres játékos állt rendelkezésére. És ezért kellett Schütznek sokkal szelídebb együttesre komponálni. Ezért komponálta 1636-ban és 1639-ben az úgynevezett kleine geistliche koncertek, kis egyházi koncertek sorozatot. Ennek a sorozatnak az első tétele, több mint 50 kompozíciót tartalmaz a sorozat, az első tétele a 70. Zsoltár. Eile mich Gott zu erretten, siess Uram megsegíteni. És ez a 70. Zsoltár azért is híres, mert ez a szöveg, hogy siess Uram megsegíteni, a középkori latin liturgiának volt, az úgynevezett imaóráknak, a hóráknak a kezdő imádsága. De most úgy fogom mondani, hogy a szerzetesek gyorsan mondták, hogy Deus in adjutorium meum intende, Domina ad adjumandum me festina. Ehelyett itt azt halljuk, hogy Eilem ich Gott zu erretten. Schützenek legalább a fele kompozíciója német anyanyelvű, hiszen Luther bibliáját, a biblia fordítását szívesen használta a művei alapjául. Tehát ezt az Eilem ich Gott zu erretten segítségkérő szöveget dolgozta fel első tételként. És ez valahol jelképes jelentésű, nagyon fontos volt számára, és ezt az új stílusban, úgynevezett stíle recitatív vagy recitatívóban dolgozta fel, amiben a szöveg nagyon fontos. Nem olyan ünnepélyes, hanem az a fontos, hogy Eilem ich Gott zu erretten, siess Uram megsegíteni, tehát ami a tartalma a szövegnek, nem pompázatos, hogyha most rendelkezésre állna egy zongora, akkor belecsapnék az orgonával, ezzel a műorgonával nem nagyon lehet megvalósítani. Megmutatnám, hogy Monteverdi ugyanezt a szöveget hogyan zenésítette meg, amikor ő egy pompázatos vespera esti imádságot. Most, hát ha sikerül, akkor valamennyit ebből a kompozícióból bemutatnék. És ez a Zsoltár kompozíciók közül az egyik legfontosabb. Ez a 70. Zsoltár, de megvan a 40. Zsoltár második felében is, de ez a 70. A liturgia, a középkori liturgia szerint, a latin számozás szerint természetesen 69, mert a vulgáta az hol egyel vagy hol kettővel addig adja a számokat. Eilem ich Gott zu erretten, mir zu helfen, es müssen sich schämen und zu Schanden melden. Die nach meiner Seele stehen. És így tovább. Egy másik Zsoltárt is mutatnék. A 29. Zsoltárból egy olyan részletet, ami Schützenek egy kedvenc formálási tendenciáját mutatja. Alleluja szövegekkel választja el az egyes szövegrészeket. 29. Zsoltár eleje, egyébként a német eredetie, bringt Herr dem Herren ihr gewaltigen. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjatok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szentékességében. És ezek a versek között egy-egy alleluja refrén. Zenemű, amit szeretnék megmutatni, már az Új Szövetségbe vezet minket, Mária éneke, amit viszont sokkal később komponált meg Schütz ezt a szöveget, a Magnifikátot, Mária énekét a Lukács evangélium első részéből, összesen négyszer komponálta meg, latin szöveggel is, a Magnifikát Anima Mea, vagy pedig németül Meine Seele erhebt den Herren. És ha meggondoljuk, hogy ezt 1671-ben komponálta, akkor összeszámolhatjuk, hogy hány éves volt. Tehát ez az egyik késői műve, 80 86 éves korában, mindig arra gondolok, hogy fel a fejjel még van mit, mindannyiunknak van mit csinálni. Még azt hiszem, hogy ebben az életkorban egyikünk sincsen jelen pillanatban, tehát van előttünk lehetőség. Rendkívül finom a hangzása, nagyon bensőséges, azt fogjuk hallani, ez egy sokkal jobb előadás, és ebben a feldolgozásban is nagyon fontos a szövegnek a kiemelése. Az én lelkem magasztalja az Urat, és ahogy mondja a német, erhebt den Herren, felemelkedik az Úrhoz, és akkor természetesen nagy ugrásokat hallunk az erében is, erhebt, 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 és így tovább. És ezzel a technikával oldja meg a következő részeket is, és az én szívem örvendezik, vagy az én lelkem örvendezik az Úrban, majd halljuk, hogy sokkal vidámabb lesz a zene, az elején páros metrum, és lassan halad a zene, utána und mein Geist freut sich, tehát az én lelkem örvendezik az Úrban, ezt az ellentétet hallgassuk meg majd most. Szóval ez egy 86 éves embernek a örömzenéje. Erhebt. Hebt. És und mein Geist most jön. Und mein Geist freut sich. A folytatást is szeretném, hogyha meghallgatnánk. A folytatás a szöveg szerint a születés. A karácsonyi történetet is megzenésítette Schütz. Ezt fiatalabban, lényegesen fiatalabban, 1664-ben, tehát 79 évesen komponálta. Ez a Weihnachtshistory, amiben különböző részekre osztva zenésítette meg a szereplő személyeket, egy kórus és zenekari bevezetővel. A szereplő személyeket, személyeknek a jellegét és jellemét egy-egy hangszerrel is alátámasztotta, így például, amikor a napkeleti bölcsek megjelennek, akkor harsonák kísérik a megjelenésüket, a bejövetelüket. Ennek a karácsonyi zenének az elejét hallgassuk meg, azzal a hozzátétele, hogy Schütz több esetben kidíszíti az egyes szavak jelentését, amikor bejelentik, hogy József a jegyesével elindult, akkor a jegyese áldott állapotban volt, schwanger, és ezt a schwanger szót is kidíszíti, tehát ahol tudja, valamilyen zenei ékesítést alkalmaz Schütz. És tessenek elképzelni az előadókat, a YouTube-on lehet látni, hogy a szöveget fejből énekli az előadó. Ami persze egy német számára nem olyan nagy dolog. Die Geburt unseres Herrn Jesus. Bejelenti, hogy a szent evangélisták írták, ahogyan megírták. És elkezdi recitálni a szöveget a Biblia szerint, most már nem úgy, mint korábban a gregorián recitáció kíséret nélkül, hanem alátámasztva, egyszerű akkordokkal. És most elmondja a bibliai szöveget. Addig fogjuk hallgatni, amikor mindjárt jön ez a Schwanger szó kidíszítve, addig elmondanám, hogy
sorry.
Hát ez az. Megbocsátjuk a bűnöket. József. A korábbi evangélium megzenésítései, a passiói viszont nem tartalmaznak ilyen, csak az újabb feldolgozásokban ilyen kíséretet, tehát sokkal jobban alkalmazkodnak még a gregorián használathoz. És most elbeszéltem a Schwangert, igen. Köszönöm szépen. Visszafit. Visszavit. Itt Maria. És most jön a Schwanger. Ezzel talán kiengesztelem a Mária nővéremet, mert most nem tudom megmutatni. Van egy húsvéti dialógus, amiben szintén előfordul Mária személye, egy másik Mária, aki rabboni a mesterrel folytat párbeszédet, és nagyon érzékeny harmóniákkal zenésíti meg ezt a párbeszédet Schütz, ami valóban szokatlan ebben a korban. De olyan kísérletezések is folytak Schütz műhelyében, amelyek nem mondanám, hogy csak több évtizeddel, hanem egy századdal is előre mutatnak. Egy Schütz kutatónak egyszer megmutattam egy Schütz részletet, és nem ismerte fel rögtön, nem a mű elejéről, volt a végéről, nagyon különleges harmóniákkal, és azt mondta, hogy Johann Sebastian Bach, nagyon örültem neki, hogy, és tényleg annyira furcsa, hogy, és teljesen logikus, tehát megmagyarázható, és nem véletlen, modern, ami azért Schütznél sem volt olyan gyakori, de kísérletezések folytak, és bizonyos szavaknál ez megengedhető volt. A következő mű, amit megmutatnék, általunk ismert szöveg az apostolok cselekedeteiből, Pál megtérése, azzal a szöveggel, ami az apostolok cselekedetei 9. fejezetében van, 4. található és a 4. 5. vers, Saul, Saul, mit kergetsz engem? És azt hiszem, hogy érezzük, hogy ezek a szövegek, amelyeket itt kiválasztott, természetesen nem egy-egy hosszabb szakaszra gondolok, hanem egy-egy ilyen aforizmaszerű részre nagyon fontos volt Schütz számára is. Tehát ezek nem megrendelésre készült kompozíciók voltak, hanem saját választások. Saul, Saul, mit kergetsz engem, vagy miért üldözöl engem, was verfolgst du mich? Ez az a kompozíció, amiben tényleg csak akkor tudjuk megérteni a lényeget, hogyha elképzeljük azt a teret, amelyben minden irányból szól felénk a kérdés. Így halljuk majd a műben is, Saul, Saul, mindenünnen Saul, Saul, was verfolgst du mich? És ez egy rendkívül mesteri módon fel van felépítve, csendesen kezdődik, aztán egyre intenzívebb lesz a hangzás, és a nagy tömör hangzás után egyre jobban lecsendesedik, és a végén a kérdés a fülünkbe marad, was verfolgst du mich? A folytatás is megjelenik a szövegben, de ez a Saul, Saul, was verfolgst du mich mindig visszatér. Tehát nehéz neked az ösztön ellen rúgódzni, azt is halljuk, de közben mindig hallatszik ez a kérdés is, hogy Saul, 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 was verfolgst du mich? Azt hiszem, ezt a teljeségében hallgassuk meg, ha még van idő van. Azt mondta a püspök úr, hogy 1:45-ig lehet. Most tetszenek hallani. Nehéz neked az ösztön ellen. Ez vidd is vérveden, vidd. Legközelebb megjelenik ez a Saul, akkor majd meg tetszenek hallani, ha nem dugjuk be a fülünket, hogy egyre magasabban szól, egy-egy lépcsővel feljebb. Megyünk magasabbra. Még magasabban. Szal, szal, szal. Még magasabbra. Szal. Innen már lehanyatlik. Kedvesebbet is hallgassunk most a Új Szövetségből. Visszatérünk a karácsonyi témához, helyesebben, amit karácsonykor szoktunk hallani Pál apostol leveleiből. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Ez egy 1600, igen, Titus 2 pontosan, 1648-ban, tehát a Westfáliai béke évében, és szándékosan akkor adta ki, ugye a 30 éves háború végén, egy motettás kötetnek az egyik tagja, Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes, a német szövege, és mivel ez is egy eléggé szerencsétlen felvétel, csak az elejét hallgatjuk meg, amiből azért világos, hogy az első résznek, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, mi a legfontosabb? Természetesen fontos, hogy megjelent Isten üdvözítő kegyelme, de minden embernek, és ezt ismétli, allen Menschen, allen Menschen, allen Menschen, ezt hallgassuk meg most. Kicsit édes kis ilyen furcsa az előadás. Sajnos csak ez az egy felvétel volt. Allen Menschen. Allen, allen. Férfiak ismétlik. És arra buzdít minket, hogy... Bocsánat, züchtiget uns, már egy kicsit más jelentése is van. Arra nevel akkor, hogy istenfélő életet éljünk. Ezeket a jelzőket hol is lehet a legjobban kifejezni, teljesen semleges, de a legpompázatosabb, legegyszerűbb akkord a C-durra, Züchti, Gerecht und Züchti, Gerecht, a harmadik szó most nem jut eszembe, hogy hogyan. Züchti, Gerecht, das wir verleugnen, és a többi. No, az, akkor ha már csak egy műre van idő, akkor a Timóteus levélből a Das ist Jägerwisslich wahr kompozíciót mutatnám meg. 1 Timóteus 1:15-17, és ezt felolvasnám. Ez az egyik legerőteljesebb műve. Ebben is megjelenik a C-dur a tetőponton. 1 Timóteus 1:15-17. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnöseket, akik közül első vagyok én. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus bennem mutassa meg legelőbb a teljes hosszú tűrést, példagyanánt azoknak, akik hisznek ő benne az örök életre. És végül a dicsőségmondás az örökkévaló királynak, pedig a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Istennek tisztesség és dicsőség örökkön örökké. Amen. Ez a számomra az egyik legnagyszerűbb Schütz kompozíció. Annyi személyeset talán szabad elárulni, hogy amikor Balica Iván búcsúzott a gyülekezettől, akkor ezt énekelt, ezt is énekelt a kórus. Igen, ez egy állítás, egy igaz beszédezés. Jézus Krisztus azért jött, abban a pillanatban megváltozik a metrum, das Jesus Christus, kommen ist in die Welt. das Jesus Christus, das kommen. És a következő váltás, hogy a bűnöseket dizünde zélig zu machen. És visszatér a das Jesus. Das Jesus. A bűnöseket dizündezi zélig zu machen. És most jön a fontos szöveg. Unter welchen, aki közül én vagyok az első. Unter welche? Unter welche? Fürnehmste, ez egy kicsit többet mond németül, fürnehmste. És most jön a második rész. Isten megmutatta könyörületességét. Biztos tetszenek ismerni a Haydn teremtés oratóriumot, és abban, amikor arról van szó, hogy es wurde Licht, amikor fény lett, akkor jön egy nagy C-dur akkord. Hát C-dur. Az a legtisztább, legegyszerűbb akkord. Ha most szintén jön egy C-dur, amikor jön a úgynevezett dicsőségmondás, a doxológia, a halhatatlan Istennek legyen dicsőség. És most jön az a C-dur. Nagy ámen kiterítve. Egy másfél mondat még befejezésül. Én azt hiszem, hogy erre a zeneszerzőre méltán lehet mondani azt, amit egyik utolsó művében megkomponált. Van egy sorozat, amit az utókor Schwanengesangnek, tehát hattyúdalnak nevezette. Benne megzenésítette a 119. Zsoltárt, tudjuk, az a legrövidebb Zsoltár, 176 verssel, tehát a Héber ABC 22x8. Az ugye 176, és ennek az 54. versét különös szeretettel még külön is megzenésítette. Ének volt rám nézve minden parancsolatod bujdosásomnak hajlékában. Köszönöm szépen.